Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Palásti Károly. Köszöntöm mai beszélgető társaimat itt a Halas Rádióban. Pajor Zoltán elnök és Bús József alelnök a Hazatalálás Baráti Kör Egyesülettől.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, Pajor Zoltán vagyok.
Jó napot kívánok, Bús József vagyok.
Elnök úr, kezdjük veled, tegeződni fogunk, mert régóta ismerjük egymást. Zoltán, hova jártál te iskolába?
Általános iskolai tanulmányaimat a Fazekas Gábor utcai általános iskolába kezdtem. Tornászként végeztem, ami talán megtanított egy kicsit arra, hogy nem mindent adnak ingyen, és mindenért meg kell dolgozni keményen.
Hazatalálás Baráti Kör Egyesület. Ha néhány mondatban kellene elmondanod azt, hogy miről kellene ismerni ezt az egyesületet a halasiaknak, akkor hogy határoznád meg ezt a néhány mondatot?
Talán emlékeznek arra a kedves hallgatók, hogy 2007-ben mi egy ilyen baráti társasággal elhatároztuk, hogy a magyar hagyományokat egy kicsit behozzuk a köztudatba, és elkezdtünk ilyen hiánypótló előadásokat szervezni Szántai Lajossal, Molnár V. Józsi bácsival, és viszonylag rövid idő alatt láttuk, hogy erre elég komoly igény mutatkozik, és a Szilágyi Áron Gimnázium helyet adott neki, a dísztermet biztosította gyakorlatilag, és egyre növekvő létszámú, elég sikeres előadássorozatokat szerveztünk.
Nevezzél meg ezekből az előadásokból néhány témát.
Itt tulajdonképpen a magyar ős hagyományok a történelemtől kezdve a csillagászaton át, a mese és mondavilágon keresztül még tulajdonképpen a fenntartható fejlődés témakörét is vettük, tehát egy egész átfogó előadássorozat volt. Tulajdonképpen egy ilyen bárka jellegű előadás volt, amiben gyakorlatilag minden olyan ismeretet igyekeztünk átfogó képet nyújtani arra, hogy azokra a hagyományokra rávilágítani, amik segítenek a mai modern magyar ember a túlélésben talán.
Zoltán, amikor ezt elhatároztad, akkor nyilván valami hiányérzetetek volt, hogy a meséről, a csillagászatról, a történelemtudományról valami mást kellene gondolnunk. Mi volt ez a hiány, amikor úgy döntöttetek, hogy ebbe az irányba elindultok?
Egészen pontosan azért ezt a 2006-os októberi események kapcsán jöttünk arra rá, hogy tulajdonképpen az az út, hogy az ember neki megy a kormányzat, mert azért tudni kell, ugye, hogy 2006. október 23-án azért elég komoly összetűzés volt a regnáló rezsim és számos olyan ember között, aki úgy gondolta, hogy ez így nem mehet tovább. Tulajdonképpen mi azt az utat választottuk, azt a felét fogtuk meg a dolognak, hogy az ismeretek bővítésével sokkal hatékonyabban lehet talán az emberek tudatát formálni, kedvező irányba formálni, mert úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan ismeret anyag nem kerül felszínre, amit mindenképpen tudnia kellene az embereknek, és ott tényleg az előadásra jöttük rá, mi magunk is nagyon sok olyan ismerettel találkoztunk, amiről egyszerűen nem tudtunk, nem hallottunk, mert a hivatalos sem a történelemben, sem a irodalomban nem jelent meg hivatalosan, nem jelentek meg ezek a gondolatok, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt megosztjuk másokkal, és úgy tűnt, hogy az előadás hallgatói tényleg ezt érezték, és egyre többen, és nagyon sokan gratuláltak, és egyre többen jöttek, és együtt hallgattuk gyakorlatilag ezeket a hiánypótló előadásokat.
Nevezd meg egy-két dolgot, ami számodra ilyen csoda számba ment, amikor meghallottad.
Többek között a magyar királyainkról nagyon-nagyon sok olyan ismeretet kaptunk, amik nemhogy az életükről nem tudtunk, tulajdonképpen még nagyon a nevüket sem. A magyar népmese hagyománnyal gyakorlatilag, hogy ennek milyen szakrális háttere van például. Ezeket a szakrális hátterekben nem is nagyon gondoltunk bele, hogy milyen hihetetlen mélységei vannak egy népmesének, ami gyakorlatilag a hagyományaink öröklődnek át, és ezeknek a magyarázatára tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgok, de mégse gondol rá az ember. Meseként gondolja a gyermekeknek, elmondjuk, és úgy gondoljuk, hogy ennyit, pedig ennél sokkal, de sokkal, de sokkal több.
Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan folytatjuk alelnök úrral, Bús Józseffel.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk ismerkedésünket a Hazatalálás Baráti Kör Egyesülettel. Eddig elnök úrral arról beszélgettünk, hogy milyen előadások voltak és lesznek az Egyesület szervezésében. A beszélgetést pedig most alelnök úrral folytatjuk, Bús Józseffel. Józsi, te hol végeztél, milyen iskolában?
Hát az általános iskolát ugye a Szűcs iskolában végeztem, most már ugye központi iskola, utána pedig technikusként végeztem ugye a második Rákóczi Ferenc mezőgazdasági technikumban.
Volt-e olyan tanárod, akire szívesen emlékszel vissza?
Igen, hála Istennek, úgy gondolom, hogy voltak nagyon jó tanáraim. Osztályfőnököm volt ugye Paplajos tanár úr, aki szegény már nem él ugyan, de azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptunk tőle, illetve akivel éppen mostanában is van érintőlegesen kapcsolatom, mert a lányomat is tanítja, ő pedig ő Tóth Ferenc matematika tanárom, de azon fölül azért még nagyon sok jó tanárhoz volt szerencsém, hála Istennek.
Te úgy látom, hogy a mezőgazdaság, a vidék felül látod a világot. Nagyon érdekelné szerintem a Halas Rádió hallgatóit, hogy mi az, ami egy tanárban fontos volt neked, és ma is úgy gondolod, hogy fontos?
Először is az, hogy tanított bennünket, és ténylegesen tanított, és nem csak konkrétan a szűken ugye a leadandó órai anyagra, hanem általában ugye az életre. Tehát ezek a tanárok olyanok voltak, akiket így említettem, de mondom, volt még hála Istennek több is köztük, akik partnernak tekintettek bennünket, értették persze a tini huncutságainkat, stb., de ennek ellenére mégis próbáltak bennünk embert faragni, néha még akár kemény kézzel is, de az azt gondolom hozzá tartozott ahhoz, hogy azért végül valami emberformá legyen belőlünk.
Említetted, hogy a lányodat is tanítja a nőtanár úr. Ő ugyanezt az értéket látja benne?
Igen, hála Istennek, ugye hát mi a lányunkat is próbáltuk azért a mi hasonlóságunkra nevelni, ugye, hiszen amit gondolunk, azt próbáltuk átadni neki is, és így őben is azért megvan az a fajta elvárás és értékrend, hogy igenis egy tanártól azt várja, hogy ő tanítsa az a tanár, és attól sem riad meg, hiszen azért az apja, ha kellett, akkor szigorú kézzel is fogta a dolgokat, és attól sem riad meg, hogyha egy tanára is szintén szigorú kézzel fogja, mert úgy gondolja, hogy ez az ő érdekében is történik.
Aki a mezőgazdasági technikumban végzett, annak teljesen természetes az, hogy a mezőgazdaságot tekintse, a vidéket, a tanyasi életet tekintse életterének. A te életedben mit jelent az, hogy tanya?
Hát hála Isten, most már mi is tanyán élünk. Ugyan az egész kisgyerekkoromat nem ott kezdtem, mert emeletes házban, akkor ugye még a kommunista rendszerben ott kaptak a szüleim lakást, stb. Ott kezdtem az életemet, de már akkor is a nyaraimat nagyszüleimnél töltöttem, akik tanyán laktak, állatok voltak egészen a tehéntől kezdve, akkor voltak ugye gépek, traktor, minden, illetve utána aztán 85-ben mi is tanyára költöztünk a szüleimmel.
Évek óta figyelem a munkásságodat, számodra az, hogy népiség, magyarság, ez mezőgazdaság, ez összekapcsolódik. Hogy kötöttél ki ennél az értéknél, hogy a népiséget, a parasztságot, a paraszti kultúrát fontosnak tartod?
Hát mivel ugye úgy nőttem föl, hogy nagyon sokat találkoztam paraszt emberekkel, így pont azáltal, hogy nagyszüleimmel, utána már szüleimmel és tanyán éltünk, és ott jártuk a tanyavilágot, találkoztam olyan igazi régi vágású paraszt emberekkel még, akikben volt egyfajta bölcsesség, és volt egy olyan világlátásuk, amit úgy gondolom, hogy sajnos a mai kor embere már nagyon kevésbé őrzi, és ez az, ami mentén szerintem tovább lehet, és normálisan tovább lehet élni.
És úgy gondolod, hogy a tanyavilágnak van jövője?
Hát nagyon bízok benne, hogy igen. Volt ugye egy időszak, amikor nagyon hanyatlott a tanyavilág, viszont most talán mondhatjuk úgy, hogy a divatos szó, a reneszánszát éli ugye a tanyasi élet. Egyre többen jönnek arra rá, hogy érdemes kimenni tanyára, érdemes ott megpróbálni újra az életét fölépíteni valakinek, hiszen sokkal nyugodtabb, sokkal kiegyensúlyozottabb életet és emberléptékűbb életet lehet élni a tanyasi közegben.
Milyen kulturális hátteret találtál a tanyavilághoz és a halasi népiséghez?
Amikor én még kiskölyök voltam, akkor azt gondolom azért egy kicsit a tanyavilág másmilyen volt még. Akkor még igazából megvoltak azok a régi, nagybajuszú, csizmás, igazi parasztemberek, ugye ingben, mellényben, tehát azok a régi vágású parasztemberek, akik tényleg ugye régi fotókról egyébről is ismerhetjük őket. Sajnos ez mára azért egy nagyon kicsit megváltozott, tehát ma már, vagy volt egy időszak pontosan, amikor a tanyasi élet az azt jelentette, hogy a szegénységet jelentette, és ott volt egyfajta hanyagság, egy kicsit elhanyagoltabbak voltak a tanyák, tisztelt természetesen a kivételnek, és most talán újból kezd egy olyan dolog kialakulni, hogy ismét kezdenek úgymond ilyen kicsit igényesebb, normálisabb, rendezettebb tanyákat és rendezettebb tanyasi életet élő emberek is vannak most már.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bús Józseffel, a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület alelnökével. Maradjanak velünk!
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület alelnökével, Bús Józseffel. Eddig arról beszélgettünk, hogy milyen előadásokat szervez a kör, valamint a tanyasi életnek az előnyeiről filozófáltunk. Most térjünk rá arra, hogy a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület mikor jött létre.
A Hazatalálás Baráti Kör az még 2007-ben megalakult, akkor még nonformális szervezetként. Itt ugye, ahogy az Zoli már említette is előtte, a 2006 őszi események kapcsán találkozott ott tulajdonképpen egy társaság, akik úgy gondolták, hogy hasonló az érdeklődésünk, hasonló látjuk a világot, és akkor ennek kapcsán alakult meg tulajdonképpen akkor még nonformálisan a Hazatalálás Baráti Kör.
Nevezzél meg néhány embert, akik frontemberek ebben a Hazatalálás Baráti Körben.
Hát akkor még egy nagyon kicsit más volt az összetétele a csapatnak, akkor ugye Tóth István, Fadi Tibor például még ugyanúgy a csapat része volt, ma már ők nem, itt ugye időközben voltak különböző akár nézeteltéréssel, vagy bizonyos dolgokat másképp gondoltunk, és akkor ők tulajdonképpen már nem tagjai így szorosan a Hazatalálás Baráti Körnek. Viszont kiegészültünk ugye más emberekkel még, újból csatlakoztak hozzánk emberek, így most már tulajdonképpen a baráti körnek ugye a magját az évek alatt, ugye Pajor Zoltán, akivel már ugye találkoztunk is, Fodor Imre, Huszár Katalin, a feleségem ugye Busné Véra Szilvia, tehát így igazából ezek alkották, illetve Untener testvérek, tehát ők alkották így a magját a csapatnak, és folyamatosan kiegészültünk még emberekkel.
Amikor megalakultatok, akkor még baráti kör volt, azóta egyesület vagytok. Miért volt fontos az, hogy formálisan is egyesület legyetek?
Igen, ugye annak idején azért próbáltunk maradni nonformálisak, mert a bürokráciát elég nehezen viseljük, és nem annyira szeretjük, viszont azt be kellett látnunk, hogy nagyon sok lehetőség csak egyesületi formában érhető el. Értek ez alatt itt ugye pályázati pénzekhez hozzá lehet esetleg a céljának megvalósítása érdekében, illetve hát akár ugye majd idővel az 1%-os adós dolgot ugye igénybe lehet venni. Tehát ilyen szempontból beláttuk, hogy talán most már mégiscsak érdemes lenne formát is ölteni.
Milyen célt fogalmaztatok meg, amikor az egyesületet létrehoztátok?
Mindenképpen hagyományőrző és környezetvédő, természetvédő egyesületként nevezzük magunkat, vagy hát annak tartjuk magunkat. Ugye, ahogy a céljainkat, vagy hát a tevékenységünket sokan ismerik is, tehát elsősorban ugye hagyományőrző rendezvényeink vannak, tehát értem ez alatt ugye előadások, a Magyarok Vására, egyéb ilyenek, illetve hát nagyon szeretünk kirándulni, túrázni, ugye, és ezáltal megismerni hazánkat, akár kulturális téren is, illetve hát a természeti szépségeit is.
Említetted, hogy tudtok pályázni, milyen pályázatokat tudnál megemlíteni?
Tavaly évben alakultunk ugye formális egyesületté, így már tavaly ugye a város civil pályázatában részt tudtunk venni, ahol ugye előadásainkra sikerült is pénzhez jutnunk, és ezzel egy kicsit megkönnyítették a dolgunkat, illetve hát most próbálunk majd a Magyar Művészet Akadémiához pályázni a Magyarok Vására kapcsán, reméljük, hogy most íródott ki, még nem tudjuk, hogy milyen eredménye lesz.
Nagyon tetszik nekem ez a név, hogy Hazatalálás Baráti Kör Egyesület. Szinte minden szót ízlelni lehet, a barátit is, meg a kört is, de a névválasztásból a hazatalálás. Hogy találtatok rá, és ki talált rá, hogy emlékszem?
Hát igazából ebben van egy kicsi, ugye úgymond puskázás is, mert ugye Pap Gábornak van egy ilyen nevű előadás sorozata, hogy Hazatalálás, ez egy előadás sorozat volt, tehát ez már ugye egy ismerős volt, de egyébként is ezzel nagyon tudtunk is azonosulni, amikor ugye eldöntöttünk, hogy ez lesz a név, hiszen az pontosan az volt számunkra fontos, aminek kapcsán ugye létre is jött annak idején ez a csapat, hogy úgy gondoltuk, hogy haza kellene találnunk, és ebbe azt értettük, hogy az embereknek fel kellene ébredni és rájönni arra, hogy kik is vagyunk, visszatekinteni a gyökereinkhez, mert úgy gondoljuk, hogy ezen az erős alapon állva tudjuk jobbá tenni az életünket.
Még a beszélgetésünk elején elnök úr említette, hogy a 2006-os október 23-ai eseményeknek meghatározó szerepe volt az egyesület létrejöttében. Te is fent voltál ezen az eseményen. Mi maradt meg belőle, ami még ma is eszedbe jut?
Elég tanulságos dolog volt ott fent lenni akkor Pesten. Igazából azért mentünk akkor oda föl, mert úgy éreztük, hogy a jelenlétünkkel nekünk is demonstrálni kell azt, hogy mi nem értünk azzal egyet, ami történik akkor, vagy ami történt akkor az országban, és mi nem rombolni, nem gyújtogatni, nem szétverni bármit is, tehát nem ezért mentünk, hanem tényleg egy passzív jelenléttel ezt demonstrálni. Viszont arra rá kellett jönnünk, és azért is indult el utána tulajdonképpen az egyesület, vagy hát ez a baráti kör, hogy sajnos így ebben a formában nem nagyon lehet célt érni a mai világba, mert pont akik címeztük ezt az üzenetünket, pont ő hozzájuk nem jutott el igazából.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület alelnökével, Búst Józseffel. Maradjanak velünk!
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, a mai riportunkban a Hazatalálás Baráti Kör Egyesülettel ismerkedünk, és beszélgető társam Búst József, az Egyesület alelnöke. Eddig beszéltünk arról, hogy mit jelent a tanyasi életmód egy mai embernek, beszélgettünk a Baráti Kör Egyesület névválasztásának történelmi körülményeiről. Most pedig folytassuk azzal a rendezvénnyel, amelyik szerintem a halasiak számára jelenti az egyesületet, ez pedig a Magyarok Vására. Ami nekem legelőször eszembe jut erről, az a bajusz. Most ezt lehetne ittem Poirot bajusztól kezdve a Magyarok bajuszáig mindenfélére asszociálni. Ki az emblémának a kitalálója és miért?
Az emblémát ugye Fodorimi barátom, aki szintén ugye tagja az egyesületnek. Igazából ő találta ki nálunk az ilyen kreatív dolgoknak, ő a felelőse. És hát amikor ugye készítettük a legelső plakátunkat, szórólapunkat, stb., akkor jött ő nála ez a kis ötlet, hogy egy ilyen sematikus bajusz formát belerak, ugye, ami értelemszerűen ugye a magyar paraszt embereknek a bajuszát próbálná egy kicsit imitálni.
Ha megalakul egy egyesület, akkor eldönti, hogy a tudatot fogja formálni, előadásokat szervez. Hogy jött ez az ötlet, hogy ti egy vásárt fogtok megszervezni? Ez egy magyarországi trend, vagy ti találtátok ki?
Ebben a formájában, hogy Magyarok Vására, ugye Kiskunhalason volt először, erre nagyon büszkék is vagyunk. Akkor március 15-e előtt, nem is olyan túl sokkal, talán két hónappal előtte jött az ötlet, az elhatározás, hogy most már neki látunk, amit egyébként régóta dédelgettünk már ezt az álmot, hogy kellene Kiskunhalasnak is egy igazi nívós kézműves vásár. És hát akkor hirtelen elhatároztuk, hogy most bele kell vágni, és ezt meg kell csinálni. Hála Istennek elég jól is sikerült a dolog, amikor ugye elkezdtük meghívni a kézműveseket. Nekünk már ugye sok éves gyűjtőmunkánk van ebbe benne, ahol ilyen vásárokban a névjegykártyákat, egyebek elérhetőséget gyűjtöttünk a kézművesektől, és így már meg kellett őket csak hívnunk. És ők pedig úgy tűnt, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek, főleg úgy, hogy ebben az időszakban nem nagyon szokott hasonló vásár lenni az országban, és így nagyon sokan eljöttek, hát akkor ugye 80 kézművessel indult az első Magyarok Vására Kiskunhalason.
Mi a kiválasztási szempont, hogy hívjátok meg az árusokat, vagy ők jelentkeznek?
Is, tehát jelentkeznek is, illetve van egy már most már ugye egy nagyon komoly listánk, ami alapján hívjuk a kézműveseket. Hát az elsőleges szempont az ugye, hogy magyar termékről beszéljünk mindenképpen, ugye hát a név is ugye Magyarok Vására, hiszen ugye a vásárnak a célja is az, hogy kimondottan a magyar kézműveseket, termelőket és iparosokat szeretnénk úgymond helyzetbe hozni, tehát előnyhöz juttatni, és az ő tevékenységet, terméküket bemutatni.
Nekem az az érzésem, hogy a babgulyás az vezet a Magyarok Vásárán. Neked erről mi a véleményed?
Hát az mindenképpen ugye látható, hogy az emberek nagyon szeretnek enni, inni. Arra ugye igazából nem sajnálnak sem pénzt, sem energiát, sem egyebet. Itt is az azért mindenképpen látszik, hogy akik ugye ételt, italt árusítanak, készítenek, az ő forgalmuk talán a legjelentősebb egy-egy ilyen vásáron, de talán ez így is van rendjén, ugye az emberek találkoznak, örülnek egymásnak, jókat beszélgetnek, és hát ilyenkor ugye közben esznek, isznak jókat. De azt is azért látni kell, hogy itt hála Istennek nálunk elég jól működik a kézműves vásár része is. Az emberekben igenis van igény a minőségi termékekre, és most már hála Istennek, ahogy így hallom a városban, sokan erre készülnek is előre, tehát tudják, hogy lesz a Magyarok Vására, tudják, hogy mit szeretnének ott megvásárolni, és erre úgymond akár egész évben már gyűjtögetnek pénzt, mert tudják, hogy ez az alkalom az, amikor tényleg meg tudják ezt vásárolni.
A vásár mögött azért filozófia is van. Két nagyon trendi jelszó, az egyik a fenntartható fejlődés, a másik pedig a hazai termék előnye. Arra kérlek, hogy érvelj mind a kettő mellett. Miért jelenti a fenntartható fejlődést a Magyarok Vására, illetve a hazai termék előnyét? Mi jellemzi?
A fenntartható fejlődés irányába, hogyha közelítjük, azt azért ugye látni kell, hogy itt ebben a vásárban ugye elsősorban nem a műanyag és az egyéb ilyen ipari, hát mondhatnánk úgy, ipari szeméttel rakjuk tele ugye a vásárt, hanem próbálunk ugye normális anyagokkal dolgozó kézműveseket hívni, tehát értem ez alatt ugye a fa, a kerámia és egyéb ilyen anyagokat, akik használnak. Ez azért is fontos, mert ugye ezek a termékek majd, amikor már fölöslegesé válnak, akkor vissza tudnak kerülni a normális rendszerbe, ugye elbomlanak és a természet részei maradnak. Ha így nézzük, talán ez is az egyik. A másik az, hogy ugye a kézműveseink azok környékbeliek, illetve mondjuk az országból érkeznek, mondjuk a Nagy-Magyarország területéről is, de semmiképpen nem mondjuk a világ másik részéről ide szállított, ugye itt ismerjük ezeket a dolgokat, ugye a szállítással terheljük a környezetet, stb. Ezek itt ugye nincsenek, hanem úgymond helyben, viszonylag mondhatni, hogy helyben készített termékekről beszélünk. Hát ez talán a fenntarthatósága. És akkor hát az ugye, hogy hazai termék, azt talán olyan szempontból tartjuk nagyon fontosnak, hogy azt látni kell, hogyha saját magunk kapcsolatokat erősítjük azzal, hogyha helyi termelőtől, helyi iparostól vásárolunk, akkor ugye az ő asztalára, ezt szoktuk is mondani, az ő asztalára teremtünk ezzel kenyeret. Tehát saját magunkat fogjuk erősíteni, mert hogyha bemegyek egy multiba, megveszem a világ végéről idehozott terméket, akkor ugye az a pénz az nem itt fog újból forogni, hanem azt el fogja vinni annak az a tőkés, mondjuk Angliába, vagy Németországba, vagy bárhova, és ő ott fogja azt a pénzt elkölteni, és nem itt fogja erősíteni a mi gazdaságunkat.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bús Józseffel, a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület alelnökével. Maradjanak velünk!
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület alelnökével, Bús Józseffel. Eddig arról beszélgettünk, hogy a baráti kör milyen inspirációval jött létre, milyen célokkal. Beszélgettünk a tanyasi életformának az előnyeiről, a fenntartható fejlődésről. A hátralévő pár percben az egyesület jövőjével fogunk foglalkozni. Halas hatalmas túra. Mi ez?
Már két alkalommal megszerveztük a Halas hatalmas túrát, ami tulajdonképpen egy határjáró túra. Ugye Kiskunhalast régen úgy emlegették, hogy Halas hatalmas, ez ugye abból adódott, vagy azért volt ez az elnevezés, mert nagyon nagy tanyavilággal rendelkezett, hatalmas járással, és ugye ezért emlegették így Halast, hogy Halas hatalmas. És hát mi ezelőtt tisztelegnénk tulajdonképpen ezzel a túránkkal, egy határjáró túra, ami ugye 82 kilométert jelent így, mire körbeérünk a teljes régi határán Halasnak.
Honnan indul és milyen útvonalon megy?
A tázári bekötő útról indul, ugye az 53-osról indul a tázári bekötő, onnét indul a túra, és hát ugye a régi lőtér felé megy, utána átmegy egész Harkakötöny irányába, azután átmegy a 9-es gyűlőnek nevezett úton a Szegedi útra, tehát ott a gáztározó irányába, és akkor ki a Szegedi útra, onnét ugye át az 53-asra, az ott a Szemerédi kertészet környékén jön ki körülbelül az 53-asra a túra, és akkor utána ott ugye a füzespusztai részen átmegy ugye a Fehértói útra, utána bemegy az Inokai részre, tulajdonképpen a túra, utána ki a egész Kéleshalom felé, tehát a régi Fehértói tómeder szélénél megy el a túraútvonala, utána pedig érkezik a Keceli útra, azt úgy mondom, hogy a Paprika kanyar környékére körülbelül, aki tudja, az úgy nagyjából be tudja lőni, és utána onnét pedig ugye visszaérkezünk majd az 53-asra a tázári bekötőhöz körülbelül.
Ki találta ezt ki, és milyen térkép vázat alapján indul el ez a túra?
Van két unokatestvérem, az Untener testvérek, ővelük sokat nézegettünk el régi katonai térképeket Kiskunhalasról, és hát ezen úgy nézegettük ugye a Halas határát, stb., és mi ezt akkor már elkezdtük tervezgetni, milyen jó lenne egyszer ezt így egybe-körbe gyalogolni pontosan a határ mentén Kiskunhalast. Aztán ez úgy több évig ugye csak lédelgettük ezt az álmot, és akkor egyszer 3 éve úgy döntöttünk, akkor igenis próbáljuk meg ezt a dolgot, és akkor nekiindultunk, akkor még csak úgy kicsiben megszervezni. Az idén már annyiban fog változni ez a dolog, hogy az országos teljesítmény túrázók honlapján hirdetjük meg, tehát most már próbáljuk úgymond ezt egy országos idézőbe verseny állomásának tekinteni, de természetesen attól függetlenül a halasiakat várjuk ugyanúgy erre a túrára.
Mikor lesz ez a túra és hány főt vártok körülbelül?
A május 1-i hétvégén tervezzük ezt a kétnapos túrát. Hát az, hogy hány főt várunk, azt most még jelenleg ugye nem tudjuk, mert ez akár lehet nagyon sok is, hogyha ebbe a pont az miatt, ugye, hogy országosan is meghirdettük, így most igazából ilyen szempontból még nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Majd amikor indulnak ugye a jelentkezések, akkor már talán jobban fogjuk tudni. Ez akár lehet több száz fő is, de lehet, hogy maradunk pár tizen, attól függ majd, hogy mennyien lesznek bátrak.
Alelnök úr, említetted, hogy előadásokat is terveztek a továbbiakban is a Szilárd Járon gimnáziumnak a dísztermébe. Milyen témákat kínáltok meg a halasiaknak?
Továbbra is hülyek maradnánk önmagunkhoz, tehát egyrészt ugye a magyarsággal kapcsolatos előadások jöhetnek szóba, konkrétan még ugye nincsenek meg az előadók, de amit mindenképpen szeretnék ugye a magyarság mentén, illetve ami még számukra fontos, például a gyógynövények témáját, azt úgy gondoljuk, hogy az még egy kicsit talán itt Halason még erről lehetne beszélgetni, és vannak is rá ötleteink, hogy kiket lehet meghívni.
Táborokban is gondolkoztok, eddig 2 táborotok volt, és melyik volt ez a 2 tábor?
Hát ugye egyszer Fehér Péterék táborhelyén szerveztük az első táborunkat, illetve a másikat azt pedig Pajor Zoli barátunknak a tanyahelyükön szerveztük a tábort. Igazából mind a két tábornak a lényeg az volt, hogy kiköltöztünk ugye egy hétre egy olyan helyre, ahol igazából viszonylag távol vagyunk a civilizációtól, és ezt mi még úgy is erősítettük, hogyha ugyan volt például a Zoliéknál, ugye ugyan volt lekötve villany a tanyában, de nem használtuk, szigorúan nem használtuk a villanyt. Tehát magyarul teljesen ilyen önellátó módon próbáltunk megélni, tehát jégverembe tároltuk az ételt, sátorba laktunk, saját magunk fejtünk kecskét, készítettünk sajtot, saját magunk gondoskodtunk a fürdővízünkről, amihez a fát mi szedtük össze, kaszáltunk az állatoknak, illetve még ugye az ételt is saját magunk készítettük, kemencébe sütöttünk kenyeret, stb. Tehát teljesen próbáltunk amennyire lehetett önellátóan működni ott azon az egy héten.
És ilyen tábor terveztek a jövőben is.
Igen, bízunk benne, hogy a közeli jövőben tudunk majd hasonló tábort ismét összehozni.
Búrs József alelnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Most elköszönök kedves hallgatóinktól.
Én is üdvözlök mindenkit, viszont hallásra.
Riportunkat elérhetik a Halas Rádió hangalbumán. A mikrofonnál Palásti Károlyt hallották.